Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai napra rendelt levélbeli ígét, ahogyan megírva találjuk Jakab levelének harmadik részében a 13. verstől a következőképpen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek! Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és visszájkodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszájkodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ámen. Szeretett testvérek, alig ha van olyan apostoli élet, hogy csak ezt a távlatot nézzük a Bibliánkból, amelyik nemek hasonlással kezdene. Alig ha van olyan prófétai elhivatás, amelyikben a próféta ne azt élné meg, hogy micsoda meghasonlás van, aközött a szolgálat és aközött a hívás, magyarul az elhívó, és közötte. Mindenki panaszkodik általában, ez jól beleillik a mai világba is, mert mi is állandóan panaszkodunk, a napunk jelentős részét ezt tölti ki, sóhajtozunk okkal és ok nélkül egyaránt, de érezzük azt, hogy amikor olyan kihívással, olyan elhívással, olyan megszólítással találkozunk, ami tényleg fontos, tényleg hasznos dolgokról szól, nagyon sokszor jövünk zavarba, és érezzük azt, hogy kevesek vagyunk mi ehhez. Vajon fog-e sikerülni? Nagyon megnehezíti a dolgunkat az, hogyha a jót nehéz átvinni. Márpedig a Szentírás ezt mutatja kezdetektől egészen a bőti útig, amerre most 50. vasárnapján már egy kicsit határozottabban odafigyelünk, hogy mérhetetlen ellenállásba ütközik a jó. Hogy ez az Isten igéinek a tapasztalata, ez az Isten személyes tapasztalata, és hát ez a mi tapasztalatunk is sokszor, hogy nincsen könnyű dolga annak, aki szeretne valami jót átvinni, megvalósítani, megosztani, másokat annak megnyerni. Aztán persze az említett megszólításoknál, apostoloknál, prófétáknál, Isten szolgáinál, hívő embereknél, azt is látjuk, mi magunk is ezt az életünk bizonyos pontjain átéltük és átéljük megint, hogy sokszor mi magunk is akadályá vagy nehezékké válunk az Isten jó terveiben. Nagyon elveszettnek tudjuk érezni magunkat a világban, pláne akkor, amikor úgy érezzük, hogy most tényleg a helyünkön vagyunk, most tényleg jó irányba tartanak a dolgok, ez most tényleg egy jó ötlet, ez most tényleg egy fontos lelki üzenet, ez most egy nagyon fontos időszak az életünkben. És engem, amikor Jakab levelének ezt a szakaszát olvastam, és aztán egy kicsit körülötte is a többi fejezetet, ez döbbentett meg leginkább, hogy Jakab ugyanerről szól. Hogy Jakab ugyanilyen gyülekezetet és ugyanilyen világot lát maga körül. Egy veszekedő világot, egy meghasonlott világot, egy nagyon sok kérdésben bizonytalanná tett, elbizonytalanított, nagyon sokszor tudatosan fölőrölt világot lát maga körül. És természetes dolog, hogy ez a felőrültség, ez a meghasonlás, ez a konfliktusokkal terhelt környezet, aztán lecsapódik a gyülekezeten is. Lecsapódik a mindennapi életünkön, lecsapódik a családunkon, lecsapódik a választásainkon, és már úgy értem az életválasztásainkon, és nagyon sokszor lecsapódik a kényszerpályáinkon. És Tudjuk azt, hogy ha olyan egyszerű lenne, hogy a rossz dolgokat szépen kizárjuk az életünkből, a küzdelemben egyszerűen Istenre hagyatkozunk, és azt mondjuk, hogy ó, hát küzdelem nélkül úgyis megoldódik minden, akkor meg tudnánk kímélni magunkat, de a szívünk, a lelkünk, az idegrendszerünk, a testi egészségünk mind-mind azt jelzi vissza, hogy ez a küzdelem azért ennél sokkal kiterjedtebb és sokkal mélyebb, mint hogy szabadságra tudnánk belőle menni. Az életünk során rakódik ez a küzdelem. Küzdelem önmagunkkal, küzdelem a körülményekkel, küzdelem másokkal. Olyanokkal is, akiket egyébként szeretünk, akik alapvetően jó emberek, akik hitbeli testvéreink, csak éppen az életük bizonyos pontjain elvétették a lépést. De mégis milyen jó az, vagy milyen jó, amikor erőt lehet meríteni abból, hogy látjuk Krisztus hatalmát, és hogy vissza lehet hozzá találni, milyen jó, amikor érezzük Krisztus megbocsátó, vagy közösségteremtő erejét, és tényleg jó szívvel azt tudjuk mondani a másiknak, hogy testvér, semmi probléma nincsen, meg tudok bocsátani, de mi van azokkal körülöttünk, és ugye a világ nagy része ilyen, akik nem ismerik ezt a krisztusi jelenlétet, nem ismerik ezt a krisztusi megoldást, nem tudnak a Krisztus erejére hagyatkozni, nem tudják kiemelni, meghaladni önmagukat, meghaladni a problémákat, az indulatokat, azért, hogy tényleg el tudjuk érni azt az áldott pillanatot, amiről Jakab beszél, hogy az igazság gyümölcse békességben vettetik el. Hát én nem tudom, hogy ki látja körülöttünk ebben a mai világban azt, hogy körülöttünk az igazság gyümölcse békességben vettetik el. Én sokkal inkább azt látom, hogy békétlen, megosztott, terméketlen, sőt mondjuk ki világosan mérgezett világba érkezik a békesség gyümölcse, és kínlódik, küszködik azzal, hogy mozdulhat-e benne a mag, fölhasználhatja az a jó gyümölcs, azt a tápláló erőt, ami a magot körülveszi, és egyáltalán van esélye arra, hogy szárba szökkenjen, és megsokszorozza a termését. Amikor Jézus böjti útjára nézünk, 50. vasárnapján, az egy kijózanító szembesülés mindazzal, ami egyébként lappang a világban. Jézus úgy halad a böjti úton, hogy az ellenállás egyre nő. Nő körülötte a felületi feszültség. A szavai körül egyre nagyobb az ellenállás, a gyűlölködés. Mi ezt megint nagyon jól ismerjük, mert annyi szabadjára eresztett és szívből és mesterségesen fölsokasított gyűlölet, mint a mai világunkban, nem tudom, hogy mikor volt utoljára. Talán a világháborúk idején. Egészen elképesztő dolog az, ahogy látjuk Jézus Krisztus személyes, nagyheti történetén és útján keresztül azt a fajta sokasodó konfliktus mezőt, amiben kicsi elemekben ráismerünk a saját életünkre is. A saját konfliktusainkra, a saját ellentmondásainkra, a saját békétlenségeinkre. És Jakabnak mindenféle teológiai nagy prédikáció nélkül, levelének ezen a pontján megszólal egy nagyon egyszerű kérdés, amire nagyon-nagyon bonyolult válaszok vannak csak. Mit lehet tenni ilyen körülmények között? Mit tegyen a keresztény ember, amikor ezt a konfliktusoktól szétszabdalt életet belső önellentmondásainkban is sokszor belül meghasonlott élethelyzeteken keresztül megküzdött életet, sokszor másokkal folyamatosan ütközés alatt álló életet kell valahogy Isten színe előtt vállalható módon megoldanunk? Mit lehet tenni? Az egyik dolog talán, ami különösen fog hangozni itt a szószékről, hogy vannak jó hazugságok. Ezzel most nem erkölcsileg minősítem a hazugságot, hanem a technikáját próbálom valahogy egy kicsit leleplezni. Meg kell ismerni a hazugság természetét, ezzel kezdi Jakab. Milyen a jó hazugság? Ezt ugye a kommunikáció elméletben is tanítják, hogy a jó hazugság az, aminek legalább a fele igaz. onnantól kezdve nagyon nehéz vele mit kezdeni, onnantól kezdve nagyon nehéz kivédeni, mert abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja, hogy tehát azért én érzem, látom, tudom, hogy ez végeredményben hazugság, akkor mindig vissza lehet mutatni arra a felére, amelyik egyébként igaz. És akkor hirtelenjében azt mondja, de hát hogyha az igaz, akkor az egész igaz, akkor minden rendben van. Amikor Jakab arról beszél, hogy a keresztény embernek az egyik nagy problémája, hogy túl szorosan barátkozik a világgal, ezt a negyedik fejezetben írja így néhány igeverssel később, és ebből a világgal való nagy barátkozásból óriási zűrzavar és kavarodás szokott származni, akkor körülbelül ugyanerről beszél. Mert a világ tele van jó elméletekkel és jó hazugságokkal, aminek egyébként csak a fele hazugság. A másik fele tökéletesen igaz. És ilyenekkel próbáljuk mi az iránytűnket, a lelki iránytűnket, a keresztény egyháznak és a gyülekezetnek is az iránytűjét nagyjából azt mondani, jó, hát legalább a felében egyetértünk, akkor tartsunk velük, és akkor majd megoldódnak igazán a problémák. De Jakab arról beszél, hogy ebből a gondolkodásmódból, ebből az elkötelezettségből, ha ennek engedünk, az következik, hogy ez mélységesen földi, mélységesen emberi és mélységesen testi ördögi. Érdekes, ha valaki Luther KT-ra emlékszik, akkor Luther ugyanezt mondja, hogy a testünk, mármint az evilági törékeny és halandó életünk, az abból következő félelmek és tökéletlenségek, a világ, a világrendje, ahogyan tanácsolja nekünk, hogy tegyük ezen magunkat túl, és ne is foglalkozzunk vele, és végső soron az ördög, aki a vesztünket akarja, meg ne csaljon bennünket, hogy valami irdatlan szégyenben ne sodorjon bennünket. Ez kifejezetten Luthernél fontos a kiskátéban, meg a nagykátéban is, hogy ez a szégyen jelenik meg, hogy ettől a szégyentől ments meg, Urunk, minket, keresztény embereket. Teljesen egybecseng Jakab tapasztalatával, amikor ő arról beszél, hogy ezekből a töredékességünkből nagyon neki tudunk keseredni, és reménytelennek látjuk az egész helyzetet, és el tudjuk engedni még azt is, amit kaptunk, és még az is elérhető, hogy sokszor arról is megfeledkezünk, hogy mennyi jót tett velünk az Isten, hogy milyen ígéretei vannak, annyira meg tudja szorítani a szívünket az, amivel éppen meg kell küzdenünk. De nem szabad, hogy a hazugságnak ez a természete ne legyen ismerős számunkra. Nem lehetünk naív keresztények, nem lehetünk olyanok, akik tényleg azt mondják, hogy ó, hát mi nem is hiszünk a rosszban, mi nem is hiszünk a gonoszságban, mi nem hiszünk az ördögben, a kísértésben, a nyomorúságban, mi, ha mának élünk, akkor semmi probléma nincs azzal, hogy halandók vagyunk, és hogy ebből szorongásaink vannak, és keressük az életünk értelmét. Mi nem lehetünk ilyen keresztények, mondja Jakab. A keresztény embernek az az egyik nagy ismertetőjele, hogy szembe tud nézni a valósággal, hogy ki ismeri magát abban is, ami rossz. Furcsa dolog a szószékről azt hirdetni, hogy testvérek, szerezzetek ismereteket, hát lehetőleg ne közvetlenül, vagy ne magatokat odaadva neki, de a gonoszság természetéről, hogy ne téveszthessen meg benneteket, hogy lássátok, hogy ami annak tűnik, az nagyon sok esetben az is. Hány olyan nyilatkozatot hallunk nap, mint nap, világpolitikában, helyi politikában, gazdasági dolgokban, az élet nagy kérdéseiben, amikor az ember azt mondja, hogy itt valami nem stimmel, ez hazugságnak tűnik. Ha egy kicsit rászánjuk az időt, nem kell sokat gondolkodni, a végén rá is jövünk, hogy ez az is, aminek látszik. A keresztény ember legyen fölkészülve arra, hogy a gonoszság valóság, valós hatalom, valós nyomorúság az életünkben. És a gonoszság nem csak úgy tud hatni, hogy megnyer magának, és mi is tettes társai leszünk. Én úgy tapasztalom és úgy látom, hogy a gonoszság nagyon sokszor úgy tud hatni, hogy cselekvésképtelenné teszi az embert, hogy sarokba szorítja a szívünket, hogy egyszerűen megfélemlít, hogy nem merjem azt mondani, nem merjem azt tenni, nem merjem azt hinni, nem merjem őt szolgálni. ez a bénultság talán még nagyobb erő a gonoszság kezében, vagy a negatív dolgok kezében, mint az, ami ténylegesen megvalósul belőle. Ne legyünk bénult keresztjének, testvérek. Jakab ezt próbálja elérni. Bízzunk abban, hogy Isten velünk van. Bízzunk abban, hogy kapunk felülről bölcsességet és erőt. Bízzunk abban, hogy Isten veti a maga gyümölcsét, a maga magjait, a maga igéjét, a maga jelenlétét az életünkben. És hogy ez elegendő lesz arra is, hogy ne emészze föl a félelem, a rettegés, a fenyegetés, a kudarc, de akár még a bűnök keserűsége sem az életünket. Ez az elsődleges, amit szemünk előtt kell tartani, ki kell ismerni a rossz valós természetét. És aztán utána jön a második, hogy meg kell ismerni a gyógyító igazságot is. Jakab arról beszél, hogy ahol az Istennel együttműködnek, ahol az Isten segítségül hívják, ahol az Isten fölső ereje, fölülről jövő bölcsessége, lelke, Krisztusa kiárad, ott valójában a gyógyulás lehetősége nyílik meg. A gonoszságnak, a sérülésnek, a sebeinknek nincs más valódi, igazi, mélységes gyógyulása. Nem elég, ha elhanyagoljuk, nem elég, hogyha nem beszélünk róla, nem elegendő az sem, hogyha próbáljuk tenni fogunkat összeszorítva, amit lehet. Ismerjétek meg azt az erőt, ami felülről jön hozzánk, amit felülről küld el az Isten értünk, amit naponta elkészít, amiben naponta próbál szót érteni velünk, amiben naponta próbálja a mi problémáinkat megoldani. A kereszténységnek az egyik legfontosabb dolga az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az Isten is valamiféle ilyen globális világszervezethez hasonlóként működik, amelyik nagyban látja a problémákat, de helyi szinten semmit nem tud vele kezdeni. A keresztény reménységünk éppen arra szól, hogy Istennek a mi problémáink mélységéig, a mi személyes életünk összefüggéseig van olyan ereje és olyan megváltó szeretet, amit leküld hozzánk. Nem nagyban gondolkodik, és az emberiség megváltásán gondolkodik. Az emberiség megváltása Jézus Krisztuson keresztül gyakorlatilag személyeken keresztül valósul meg. A mi személyes megváltásunk a nagy egésznek az összefüggésében nyer igazán nagy értelmet. Ismerjük meg ennek a gyógyító erőnek, ennek a gyógyító igazságnak is a hatalmát. És erre nincsen jobb recept, mint amikor kiki tényleg megadja magát ennek a gyógyító hatalomnak. Amikor engedjük az Istennek azt tenni, hogy megbocsásson nekünk. Amikor engedjük az Istennek azt tenni, hogy megsegítsen bennünket. Amikor engedjük az Istennek azt, hogy végre velünk tarthasson az előttünk álló útunkon. Nem lehet könyvekből megismerni, nem lehet kívülről megismerni. Ez csak így lehetséges. És talán erre a legfontosabb példa majd az, ami a következő hetekben előttünk bontakozik ki. Amit most Jakab meghirdet, hogy tudjátok jól látni a dolgokat, hogy mik a valós erőviszonyok, hogy bármilyen félelmetes ereje meg erő elszívó képessége van a konfliktusainknak, a belsőknek, a külsőknek, hogy az egész világ ráépülhet arra, hogy semmit se tegyél konfliktus nélkül. Eleve úgy tervez meg, hogy minden lépésedben legyen összeütközés. Ez az érvényesülés útja, ebből tudod meg, hogy ki vagy. Csak konfliktus, konfliktus és konfliktus. Ilyen a 21. századi stílusunk. Borzalmas, mintha az együttműködésben nem ismerhetnénk meg önmagunkat, mint a jó cselekvésében, az összefogásban nem tapasztalhatnánk meg egymásról is, hogy miért érdemes élni. Egy konfliktus központú világban élünk, és ebben a konfliktus központú világban tényleg lehetünk a krisztusi leszerelés emberei. Tényleg lehetséges az, hogyha megnyugszik a szívünk a Krisztusban, akkor megváltozik a stílusunk, a stratégiánk, a döntéseink, a szavaink, a céljaink. Igen, ez áll előttünk, Jézus Krisztus bizonyosságában a bőti úton, mert hogyha a végét nézzük, és azt mondjuk, mire ment vele, őt is eltiporták, akkor elmulasztottuk a lényeget. Akkor nekünk is azt kell kiáltani, mint amit a tanítványok kiáltottak Jézus felé az evangéliumi olvasmány szerint, Uram, hogy lássak! Ezt kell igazából kérnünk, Uram, hogy lássak! Hogy lássam azt, hogy Krisztus megmutatja, hogy egy konfliktusokkal teli világban is nem reménytelen az Isten útján járni. Hogy végig lehet vinni az Isten akaratát. Hogy nem feltétlenül tör meg mindenkit a gonoszság. Hogy nem kell átváltani a keresztfa tövében a taktikázásra, és azt mondani, hogy megpróbálom megnyerni magamnak, meg átállítani Pilátust, meg Heródest, és nem mondja azt, hogy jöjjenek az angyali seregek, majd én erőből megmutatom, mert az erői a végső szó. Jézus Krisztus azt a reményt adja az ő földi sorsán keresztül, a bőti úton keresztül nekünk, hogy még ellenszélben és durva ellenszélben sem értelmetlen és reménytelen az Isten útján járni. Mert áldott út még így is. Mert ő az, aki végső soron megmarad Istenben. Ő az, aki megnyeri a csatát. Ő az, akinek az életét ma is úgy tudjuk említeni és emlegetni, mint ami erős sugároz, és nem Pilátusét, és nem Heródesét, és nem a többi bíráit. Kedves testvérek, most így induljunk el a bőti útra, hogy tényleg legyen bátorságunk arra, hogy Isten értünk küldte el a Krisztusát, értünk lett ember, számunkra nyit egy olyan életformát, egy bátorító közösséget, amiből mi is megnyerhetjük a csatáinkat. És talán egy utolsó lépés ebből, és ezt nyitva is hagyom, ahogyan Luther mondja, és ha ezt megértettük, hogy van Krisztusunk, akkor talán még az is elkezdhet formálódni közöttünk, hogy egymás Krisztusává tudjunk válni. Mert együtt mindig erősebbek leszünk, mint külön-külön, vele együtt, egymással együtt. Ámen. Urunk Istenünk, látod szorongásainkat, amelyek fölött nincs hatalmunk, látod küzdelmeinket, amelyen elfogyott az energiánk, látod bűneinket és tévedéseinket, amelyeken elcsüggettünk, látod azt a sokféle fölvonultatott erőt, amely ránk nehezedik, hogy szolgálj engem, hogy engem szolgálj, hogy engem szolgálj ki, hogy légy engedelmes tagja világ megváltó ideológiáknak és rendszereknek, hogy ne merj ellenállni, mert csak a megtört ember mehet tovább, és csak a megtört emberi a jövő. És Urunk, tudjuk, hogy többre van szükségünk ebben, mint amit egyedi bátorságunkból össze tudunk szedni. Azt szeretnénk kérni, hogy ebben a sokféle rettenet alatt szenvedő világban nekünk mégis ad oda a krisztusi jelenlét, az evangélium jókedvét, bizakodását. Azért, mert tudjuk, hogy kinek hittünk. Ezt a hitet, amely ilyen körülmények között is ajándékká teszi az életet. Oszd meg velünk minden nap. Amen.